Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A Zohar a ragyogás könyvét az előszobát fogunk folytatni. Ez pedig az 5 per A oldal, Hey Amud Alef, 5 per A oldala, a magyar fordításban az a 43. oldala. És múltkor idéztünk Jesaja proféta 51-16-nak a versét, ahol az van írva, szádba tettem szavaimat, és kezem árnyékával betakartalak, hogy megplántáljam az egeket, és megalapítsam a földet. És arról volt szó, hogy az ember Tórát tanul, akkor ez nagyon nagy dolog, az ember Tórát tanul, ez egy bizonyos egyesülést jelent maga a Jóistennel, a Jóistennek a bölcsessége, az a saját agyában, agyának a részévé válik. És azt mondja a Zohár, hogy ha nem csak az ember tanul, hanem elmélyül benne, és rájön újabb összefüggésekre, mélyebb magyarázatokkal, hogy jobban lehet érteni az, ami írva van, akkor ezáltal új föld és új ég teremtődik. És ezért mondja a Zohár, hogy az, ami írva van, hogy megplántálja az egeket, és megalapítsam a földet, és azt mondja, az arra nézzük a helyben, akkor nincs arra írva az egeket, és a földet mindenképpen helyberül, ez úgynevezett hey hajedua, ha árez, és ha shamaim, az az ismert egeket, és az ismert földet. Itt pedig nem erről van szó, itt nem az eredeti teremtésről van szó, hanem itt arról beszélünk, hogy az a teremtés, ami most történik. És ezért mondja az, nincs odaírva az egeket és a földet, hanem hogy egeket és megalapítsam földet. Ezért egy új föld, ez nem egy ismert. Aztán feltette az arra kérdés, hogy hogy jön ide be az a kezem árnyékával betakartalak, mert azt mondja a Zohár, hogy mivel az angyalok irigyek, mert azt látják, hogy a zsidó, amikor Tórát tanul, milyen magas szintet tud elérni, hogy lényegében az új magyarázatok alapján új eget és új földet terem, és akkor próbálnak ők, talán azért, mert irigyek, akkor próbálni fognak egy kicsit megakadályoztatni ezt az egészet. Ő nem érdemli meg, ő nem egy olyan különleges ember, nem érdemli meg, hogy új eget és új földet létrehozzon. Ezért mondja az Isten, és kezem árnyékával betakartalak, és így biztosítva vagy, mert ők nem fogják észrevenni téged, és azt a tórát, amit ő tanult. Mondja a Zohar tovább, ebből következik az, hogy minden dolog, ami el van rétve, amit el van rétve a szemtől, az annak nagyon nagy haszna van, mert akkor a rossz embereknek a rossz szemme, illetve az angyalaknak az rossz szemme, irigysége nem fogja elrontani. És ezért írva van, és kezem árnyékával betakartalak. Erre felteszi az orra kérdés, és miért olyan fontos itt, hogy legyen eltakarva, eltakarva és elrejtve, és erre azt mondanak a kommentátorok, hogy eltakarva és elrejtve, azok nem csak szinonimák, hanem eltakarva az nem annyira el van takarva, mint az, ami el van rejtve. Erre azt mondanak a Zohárnak a kommentátorjai, hogy a Tóranak a tanulást és azok a hidúsak, azok a magyarázók az ember mondat, azok ugye felmennek az égben, azt csak el kell takarni. Az ember, aki itt a földi világban van, ebben az esetben el kell rejteni. Azt jelenti, mert ő még a fizikai világban van, és ezért az Isten őt nem csak eltakarja, hanem elrejti. Erre kérdezi a Zohar, miért van itt az eltakarás és az elrejtés. Erre azt mondja a Zohar, azért, mert ennek legyen egy nagyon-nagyon nagy haszon. És mi az a nagy haszon? Az pedig, hogy megplántáljam egeket, és megalapítsam földet. Van egy olyan, és valójában ez az alapgondolat, benne van a Talmudban is. Azt mondja a Talmud 5 Mózes 28:8, és az a kifejez van ott, Yitzav Hashem itcha et abracha, az örökkévaló megparancsoljon, küldjen neked az áldás, ba'aszamecha. És akkor a Talmud úgy értelmezi ezt, hogy ba'aszamecha az, ami raktáron van, és az emberek nem látják. És az emberek, ha nem látják, akkor könnyebben lehet, akkor nagyobb áldás lehet ott. És ezt mondja az Zohar, minden, ami el van rejtve a szemtől, az abba lesz nagy áldás. És erre, ezt kapcsán említettem múltkor, hogy a déd nagyapám soha nem akarta mondani hány éves, sokszor nagyszülők is szülőnek nem akarnak mondani hány gyerekük van, vagy hány unokájuk van, legyen elrejtve. Ha el van rejtve, akkor inkább van benne áldás. Mi a dolog logikája? A dolog logikája talán az, hogy ha el van rejtve, akkor nem annyira feltűnő ez a csoda. Nem annyira feltűnő, hogy Isten áldása mit tett. Ami el van rejtve, akkor az olyan, asztal alatt a sötétben sok mindent lehet intézni, addig, ameddig nem hivatalos. Ami hivatalos, akkor már megváltoztatni a státusz, az már sokkal nehezebb. Érdekes gondolat van, ez pedig a Kloisenburgi rebétől, a kolozsvári rebétől volt a háború előtt, háború után Izraelben és Amerikában volt, és ő azt mondta, hogy azt mondja, bizonyos esetben könnyebb a csodarabbinak meg, hogy az imája gyógyítsa meg valakit, akinek nem volt MR-je, akinek nem volt röntgenje, mint az, akinek van röntgenje, és van MR-je, és CT-je. Miért? Azt mondja, amin már van papíron, ugye MR-re, ilyesmi, és akkor mégis tűnjen el onnan a betegség, hát ez akkor meg kell változtatni a fizikai dolgot itt, amit az emberek ismerik és látják. ha nincs még MR-je, nincs még rentgenje, akkor sokkal egyszerűbb, mert az még nincs dokumentálva az, hogy létezik. Természetesen az Isten nagy csodákat is tud művelni, még akkor is dokumentálva van, csak én azt mondja, hogy egyszerűbb elvárni az Istentől ezt a nagy áldást, hogy nem kell megváltoztatni olyasmi, ami dokumentálva van, hogy ez másképpen van. Mindenképpen a szerénységre szólít ez fel minket, mert ami el van rétve, abban nagyobb áldás van, mint az, ami nagyon nyilvános. Most itt beszélünk szerénység abban az esetben, amikor van mire büszkélkedni. Nem a nagy képűség, ami alaptalan. Nem erről van szó. Arról van szó, az embernek van mire büszkélkedni. De mégis, ami el van rétve, abban nagyobb áldás van. Bizonyos híres rabikról azt szoktak mondani, egyes szádikak azt mondtak, az a rabbi, az a híres rabbi, az egy rétett szádik. És az emberek nem értettek, mit jelent az a rétett szádik, amikor mindenki ismeri rétett szádik. Azt mondja, hogy amit az emberek ismerik, az csak a töredéke annak, ami valójában van, ami azt jelenti, hogy a 90% még rétett szádik, az, amit az emberek ismerik, az csak egy kis része annak. És azt már ismerünk, ugye a Lamed Vav Tzadik, hogy minden nemzedékben van H36 rétett Tzadik, mert a rétett Tzadik az egy magasabb szint, hogy az emberek nem is ismerik, illetve az angyalok se tudnak irítkedni rajta. Most mondja a Zohár, ha már itt tartunk, akkor folytatni kell, és el kell magyarázni az egész, el kell magyarázni akkor a mondat végéig. Mert a végén, miután az van írva, hogy megplantáljam az egeket, és megalapítsam a földet, akkor az van írva, Ciónak pedig ezt mondom, az én népem vagy. Ez a mondat vége. Akkor mondat eleje arról van szó, hogy az ember Tórát tanul, és elmélyül benne, és vannak neki újabb megközelítése, akkor akkor ezzel a Tórájával új ég és új föld, és arról beszéltük, ugye van a nyilvános Tóra, és van a rétett része a Tórának, a misztikus része a Tórának. Erre mondja a Zohar, Leimor le Cion ami ata. És Cionnak pedig azt mondom, az én népem vagy. Erre az a kérdés, hogy ez mit jelent? Most ha arról van szó, hogy a világteremtésről van szó, akkor nagyon jól tudunk, de a Midrás azt mondja, mi az első szó a Tórában, Bőrésit. Bét résít, két berésít, ugye a kezdetben. De berésít, a Midrás úgy is értelmezi, mint azdán írva, bét résít. Ugye azt a szót egy kis kötőjel kerül bele az első betű után, bét résít, két kezdet miatt. És erre a Midrás azt mondja, találunk a Bibliában, a zsidó nép, az kezdetnek számít, kezdetnek van nevezve, és ugyanitt a Tórára is találunk, hogy kezdetnek van nevezve. És akkor két kezdet miatt teremtett Isten az eget és a földet, mert a Tóra miatt teremtett Isten a világot és a zsidó nép miatt. Illetve a zsidók ebben a világban teljesítsék a Tórát. Akkor itt, ha világteremtésről lenne szó itt, a mondat elején, hogy megplántáljam az egyiket, akkor értettük, hogy Cionnak pedig azt mondom, az én népem vagy, mert ez a Tóra ez a teremtésnek a célja. De amikor azt mondjuk, hogy nem az eredeti teremtésről van szó, hanem az a teremtés, ami mindig van, amikor az ember Tórát tanul, akkor mit jelent most hirtelen, hogy Ciának azt mondja, az én népem vagy? Erre azt mondja a Zohar, Völémajr, és mondani, most héberül érdemes elmondani ezt a mondat, Ami Ata. Ami népem Ata vagy te. Erre azt mondja a Zohar, Völémajr Leciain, és azt mondani Ciannak, általában Cian az Jeruzsálemet jelent. Valamikor még akár az egész Szentföldet jelent, általában inkább Jeruzsálemet jelent, de most mondja, azzal másképpen fogja mondani. Cion az, mint tökéletes. Mint tökéletes, hogy kitüntet. Erre az Isten azt mondja Cionnak, a kitűnő Tóra magyarázatnak, ami az alapja annak, amit én mondtam, amit az ember mondott, akkor nem Ami Ata, te vagy a népem, hanem Imi Ata, te velem vagy, te mint a társ lennél velem. Az ember, aki Tórát tanul és elmélyült, és tudott egy új magyarázatot mélyebben érteni, ő az Istennek a társa. Milyen szempontból? Erre azt mondja a Zohár, ugyanúgy, hogy én szavakkal teremtettem az eget és a földet, ahogy írva van Zsoltárok 33:6, mit vár a sem samáimnál szó, az Isten szavára lettek az egek teremtve, és itt az a hangsúly az Isten szavára. Ugyanúgy te, az én társam vagy, hasonlítsz rám, hogy te is a te szavaddal, a Tóra tanulásaddal, és erről már beszéltünk, hogy Tóra tanulást azt tanulni kell szavakkal, hanggal, és nem csak itt szemmel nézni. Az ember olvas egy regényt, vagy egy újságot, akkor csak a szemmel nézi. Amikor Tórát tanulunk, akkor ezt mondani kell. És ugyanúgy, hogy én a szavammal teremtettem eget és földet, ugyanígy te, aki Tóra tanulsz, te is az eget és földet tudsz teremteni. Milyen jó annak, akik Tórát tanulnak, hogy mindezt el tudják élni. Igen, erre azt mondja, vigyázni kell. Akkor szabad egy újabb gondolatot, egy hidust mondani, amikor az ember tényleg megtanulta, megértette, még jobban elmélyült, és akkor így tudott még egy mélyebb megközelítést értelmezni a dolognak. Mondja a Zohár, de ha azt gondolsz, hogy még egy olyan embernek a szava is képes eget teremteni, aki nem tudja, aki nem érdemli meg, mert nem tudja igazán, nem érti igazán olyan jól, picit beleolvasod, valamit olvasod, és már kezd mindenféle dolgokat magyarázni, és azt gondolsz, hogy ez az ember is eget fog teremteni? Gyere csak, és megmutatom neked, hogy pont az ellenkezője, hogy ezzel elrontja. Mert annak az ember, aki nem járatos a Tóra titkaiban, és ennek ellenére mond mindenféle magyarázatokat olyan dolgokról, amit alaposan nem tudja, most nem azt jelenti, hogy semmit nem tud, és össze-vissza beszél, hanem arról van szó, hogy valamit hallott, valamit tanult, de nem értette meg ilyen igazán jól, és nem is akkor. Akkor ez a szó felmegy, és ki az, aki kimegy őt fogadni? Istapuhot. Istapuhot azt jelenti a fordított ember. Mit jelent a fordított ember? Ugye az alapja az példabeszédek 16/28. Mit jelent a fordított ember? A fordított ember azt jelenti, hogy nem a szent oldalán van, hanem a szentségtelen oldalán van. Illetve még egy neve van, a hamis nyelv. Lashon Sheker, hamis nyelv. Ez is példabeszédek 6/17-ben található. Érdekes, ami írva van itt a Kabbalában, hogy miért van ő elnevezve a hamis nyelv. Ismerünk a Bibliában, az van írva Ésszavról, Ézsóról, hogy nem olyan, mint Jákob, aki bent a sátorban ült, hanem Ézsó, ő a mező embere volt. Most vegyük ezt a szót, mint mező héberül, az szá, de. Akkor egy szín, szá, de, aztán daled is hé. Ha ezt meghamisítjuk, akkor a héjnak a baloldali vonalat meghosszabbítjuk, és akkor a héjből lesz kúf. Meghamisítjuk a hét, akkor kapjuk egy kúfot. Ha meghamisítjuk a daledet, egy picit megkerekítjük, megkerekítjük ott fent, akkor van egy rés, akkor hirtelen a szádeből, a mező emberéből lesz a seker, a hazugság embere. Ugye ez a szentségtelen oldalnak az embere. Ő jön és fogadja ezt a szót, ezeket a szavakat, amit az az ember magyarázott a Tóráról, olyasmit, amit ő igazán, nem igazán ért hozzá. És honnan jön a mélység, a mélységből jön, attól helye, és ugrál 500 párszát. A párszá az általában 4 kilométert jelent, és ő ugrál 500 párszát, az azt jelenti 504, az 2000 párszát jelent, azt jelenti, hogy nagyot ugrál, és a Kabbalában már írva van, hogy az 5-es szám az jellemző a szentségtelenre, és azért ugrál egy ilyen nagyot, mert ő jön fogadni ezt a, szeretne magához venni ezeket a magyarázatokat. És aztán veszi, és viszi magával vissza a mélységben, és ezzel megteremt egy hamis eget, ami tohunak van nevezve. És aztán már nem ugrál, hanem aztán már repül az égel, az a fordított ember, 6000 párszát. Szóval két változás történik. Amikor ő csak megy fogadni ezzel a nem igazán megalapozott Tóra magyarázatot, akkor ő ugrál, és mennyit képes ugrálni 500 párszát. Most, amikor ő már megkapta azt a gyenge, vagy félkész magyarázatot, akkor képes ő már repülni, ugye repülni az sokkal gyorsabb, és sokkal praktikusabb, képes repülni, és nem 500 párszát, hanem 6000 párszát. Ez nem csak a 10-szeresé, mert a tízszeres akkor csak 5000 lenne, hanem 6000 párszát egyszerre. Miután ez a hamis ég létezik, áll és létezik, akkor jön a parázna felesége, és ő is megerősödik ezzel a éggel, és egyesülnek, és onnan indulnak el. Most általában, amikor a Kábalában szó van arról, hogy a hím és a nőstény egyesülnek, ez mit jelent? Lényegében azt akarja kihozni, hogy nem csak hogy létezik, hanem szaporodik is. Ugyanúgy, amikor emberben, amikor egyesülés van, a férfi és a nő között megszületik a gyerek, ugyanígy, itt például ebben az esetben a szentségtelenben, akkor egyesülnek, akkor szaporodik, és most már nagyon-nagyon erősek lettek, és ki elindulnak, és megölnek ezreket és tízezreket. Ezreket és tízezreket. Miért? Mert ők most már olyan erősek, és követelik az Istentől, hogy mi van itt, hogy több vétkes ember van. Egyes kommentátorok azt mondanak, hogy ezt, ugye az egyszerű magyarázat azt jelenti, hogy sok ezer ember meg fog halni emiatt, sok tízezer ember meg fog halni emiatt. Egy másik kommentátor azt mondja, a sok ezer és tízezer azt jelenti a zsidó nép vezetői, mert ezek képviselnek a sok ezer és a sok tízezer embert. Mert miért képesek ők erre? Miért képes az a fordított ember és a parázna felesége erre megölni ezt a sok embert? Mert addig, ameddig ez a hamis ég áll, addig képesek ők ezt a járványt elindítani, és ők olyan, meg van engedve nekik repülni az egész világ, az egész világon keresztül egy másodperc alatt, ez pedig kapcsolatban az, amit a Talmud mond, hogy a halál angyala általában nyolc repüléssel eléri a célt, a járvány idejében egy repüléssel. Ami azt jelenti, a járvány idejében sokkal gyorsabban képes-e megölni embereket, és ez lényegében ebből van a járvány. Ami általában kell 8 lépésben, ameddig megöled embert, járván időben megvan engedve neki, hogy repüljen át a világon egy repüléssel, és akkor mindent 8-szor olyan gyorsan meg tudja ölni az embereket. Látom, itt Bálintnak van két megjegyzése. Hol van ez az új föld? Hogy értsük ezt? Az új ég és az új föld az természetesen nem fizikai föld és nem fizikai égről van szó. Ugye itt Tóra tanulásról van szó, és a Tóra tanulásnak van egy hihetetlen nagy energiája. A Tóra tanulás az egy kicsit ilyen egyszerűsített, a Tóra tanulás atomenergia van. Ha az ember jól, alaposan végigjárja, akkor ezzel az atomerővel, ezzel a hihetetlen nagy erővel lehet előre jutni, és új energiát létrehozni. Tóra tanulás által újabb isteni fényt felfedezni, ami eddig nem volt. Ha pedig az ember nem kezeli ezt a hihetetlen erőt nagyon jól, akkor ez a hihetetlen erő képes pusztítani, és nagyon erősen pusztítani, mert ugye az ember létrehoz egy hamis ég, akkor most próbáljunk egy ilyen kicsit, nagyon ilyen, megint egy ilyen egyszerűsített példa, épített nagy atomreaktor, de nagyon nem biztonságos. Ha nem biztonságos, akkor ez az atomreaktor képes, hogy ilyen Csernobili atom erőmű lenne, és akkor az nagyon veszélyes. Erre mondja, azt mondja, az embernek itt mi a dolog, a Zohárnak a lényege, amit ő mond itt. De az embernek értékelni, úgy, ahogy kell, amikor képes Tórát tanulnia, akkor értse meg, hogy ez egy olyan különleges lehetőség, hogy élni kell a lehetősége, mert hihetetlen. És az ember próbálja jól érteni, nem csak ilyen felületesen átvenni a szöveget, hanem értse meg jól, mélyüljen el benne. És ha az ember ezt eléri, akkor utána, ha igazán elmélyült benne, akkor képes egy mélyebb gondolatra is rájönni. Ez kapcsán mondja az írás, az pedig Jesaja könyvben 8/18, azt mondja, jaj, annak, igen, vagy 8/18, azt mondja, jaj, akik húzzák a bűnt a hamisság köteleivel, és mint szekér istrángjával a vétket. Akkor két dolog van itt megemlítve ebben a mondatban. Először van írva, hogy a bűn, és a bűnnek van hamis kötélje, és aztán van a véteknek, és annak már egy nagyon vastag kötélje van, a szekér istrángjával. Erre mondja az a is, miről van szó itt? Amikor az van írva a bűn, ez pedig a tisztátalanságnak a hímje. És amikor az van írva, hogy mint a szekér istrángjával a vétket, mit jelent itt a vétket? A vétek. A vétek itt a nőstény, ami előbb úgy volt megemlítve, mint a parázna felesége, ami el van nevezve vétkesnek. És ő az az ember, aki egy nem alapos magyarázatot mondott a Tórára, ő húzza a bűnt a hamisság köteleivel, és utána, ha ez nem elég, ugye a kötél, az egy vékon kötél, ez nem egy nagyon vastag. Ha ez nem elég, utána még a nőstényt is, a vétket is bevonja az ember, és akkor ilyenkor már szekér istrángjával. Mert erősödik, és képes repülni, megölni a sok embert. És ez kapcsán van írva, példabeszédek 7/26, az van írva, mert sokan vannak a megöltek. Sokan vannak a megöltek, kiket elétett, és számosok mind a meggyilkoltjai. Mert azt mondja a Zohar, és ki az, aki megölte ezeket? Ki az, aki meggyilkolta ezt a sok embert? Mert azt mondja a Zohar, ez pedig a vétkes, ki megöli az embert, és ki az, aki ezt okozta? Ez a tudós Tóra tudós, aki nem ért el azt a szintet, ha tanítsan, és mégis tanítsa, és mégis tanít, Isten őriz. Azt jelenti, nem arról van szó, még egyszer hangsúlyoz, nem arról van szó, hogy üres ember, aki semmihez nem ért, az egész anyagból is össze-vissza beszél. Arról van szó, valaki, aki valamennyit már ért, és mégis, mivel ő nem ezen a szinten van, akkor óvatos kell lenni. Erre mondja a Zohár tovább, erre mondja a Rabbi Simon, a kollégáknak, nézzünk meg, hogy fordítja. Rabbi Simon így szólt a barátainak. Oké. Okay. Hát, ez nem az igaz, ez nem a helyes szó. Itt nem barátok, havrája, azok a csapatnak. A csapatnak. De Simon azt mondta a csapatnak, a többieknek. Nagyon kérem titeket, ne jöjjön ki a szátokból olyan szó a Tórából, amit nem ismertek, és nem hallottátok egy nagy embertől, ahogy kell. Ami azt jelenti, hogy aminek nincs jó alapja, és nincs megalapozva, az inkább nem szabad. Azt nem szabad mondani. Miért? Mert nem szeretném annak a vétkes nősténynek, hogy ölje meg sok embert fölöslegesen. Erre szólította fel Rabbi Simon a többieket. És erre válaszolt mindenki, kétszer Isten őriz, Isten őriz. Miért kétszer Isten őriz? Ebből tanultunk múltkor, hogy itt két hidusról van szó. Van, hogy az ember a nyilvános része a Tórából tanul, elmélyül is magyaráz, és van a rétett része a Tórából. És azt az ember tanulja elmélyülben és magyar. Mind a kettőre azt mondta, hogy Isten őriz, hogy kérnek az Istentől, hogy segítsen, hogy ne mondjuk olyasmit, ami nem helyes. Mondja a Zohár tovább. Nézzetek csak. Gyertek és nézzetek. Figyeljetek jól. Hogy mennyire kell az embernek vigyázni, végig gondolni, hogy mit akar mondani a Tórából, mert az örökkévaló megteremtette a világot. Mivel teremtette meg a világot, és ahogy írva van, és most idézni fogja a példabeszédek 8:30-at, ahol úgy van írva. Voltam nálam mit kedvence. Voltam gyönyörűsége napról napra, játszadozva előtte mindenkor. Még egyszer a mondat eleje, voltam nálam, mint kedvence. A héberben, Amon. És ezt úgy magyarázunk, hogy Amon, de picit, ha másképpen olvasunk, akkor Umán, én voltam a mesteremben. A Tóra azt mondja, én voltam az ő mesterembere, vagyis általam építette a Tóra, a világot. Az Isten a Tóra által építette a világot. És erre az van írva, hogy az örökkévaló belenézett a Tórában egyszer, kétszer, háromszor és négyszer, és utána mondta, és utána megteremtette a világot. Ugye a négyes szám az nem egy véletlen, Isten neve az négy betűből áll, a legszentebb neve az négy betűből áll, sőt nem csak a Jútké, Vávké név az négy betűből áll, hanem az Adonai név, az szintén négy betűből áll. Az négy szint, négy különböző fény, és az Isten négyszer belenézett a Tórában, aztán mondta, aztán megteremtette a világot. Miért volt szükség arra, hogy négyszer nézze meg a Tórában? Miért nem lett volna elég egyszer, ha belenézett volna a Tórában? Azt mondja a Zohár, hogy ezzel az örökkel akart megtanítani az embernek, hogy ne ő is minden dolgot nézze meg négyszer a Tórában, hogy ne hibázzon. Milyen fontos, hogy az ember nem hibázzon, négyszer nézze meg a Tórában. És ez mihez kapcsolódik? Ez pedig Jobb 28/27-hez kapcsolódik. Figyeljünk jól, az van írva, akkor látta őt, számba foglalta, megállapította, át is kutatta. Akkor megint négy kifejezés van, mint az elmélyülés négyféleképpen, és utána a következő vers úgy kezdődik, és mondta az embernek. Miért volt, hogy látta, foglalta, megállapította, kutatta, hogy ezt elmondani az embernek, hogy vigyázz, négyszer kell minden dolgot mondani. Érdekes dolog, a jösivában, emlékszem, a pápai jösivában mindig azt szokta a tanár mondani, négyszer kell minden dolgot tanulni. Figyeljetek jól! Az ember egyszer átveszi, most beszélünk a Talmudnak egy részét. Az ember egyszer átveszi, úgy gondolja, hogy már tökéletesen tudja. Ha még egyszer veszi át, akkor rájön, hogy semmit nem értett. Ha harmadszor fogja átvenni, akkor rájön, hogyha negyedszer fogja átvenni, akkor már meg fogja érteni. Szóval először azt hiszi az ember, hogy már mindent értett, ugye már nagyon felületes. Másodszor kezd elmélyülni benne, húha, most semmit nem ért. Harmadszor rájön arra, hogy kell még egyszer, és akkor meg fogja érteni. Nagyon jó. Négyszer kell átvenni minden anyagot. Ezt szoktak mondani a jösivában, és itt látjuk, hogy az Isten is ezt tanította, hogy négyszer kell átvenni. Négyszer kell átvenni. És emiatt van írva a versben ez a négy kifejezés, látta, foglalta, megállapította és kutatta. Erre mondja az a nagyon érdekes dolgot. Ha négyszer nézed meg a Tórában, akkor a Tórában hol szerepel először az a szó, hogy ég, az első versben. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Héberül, nézzük meg szám szerint, Bereshit, kezdetben, Bará teremtette Elokim az Isten, Et, Hashamayim, az eget. Akkor mielőtt van az ég szó, az ég szó, van négy szó. Miért? Mert mielőtt az Isten megteremtette az eget, először négyszer megnézte a Tórában, Bereshit Bará Elokim Et, és csak az ötödik szó ott lehet az Isten. Azért, mert ez a négy azért van ez a négy szó, mert azért van négy szó leírva a Tórában, mielőtt van az ég szó, mert négyszer kell megnézni a Tórában. Ilyen óvatos kell lenni. A Tóra volt ennek a teremtésnek a tervrajza. Igen, van olyan kifejezés is a Midrásban, hogy a forgatókönyv, a tervrajz, a világnak az a Tóra. Mindenképpen négyszer átvette, négyszer megnézte a Tórában, mielőtt megteremtette. És erre mondott Reb Simon a kollégáknak és a többieknek, az egész csapatnak, hogy nagyon óvatos kell lenni. Most érdemes most kicsit megállni, mert én ezt a témát befejeztünk. Egyik oldal azt mondja, milyen különleges dolog az ember képes elmélyülni a Tórában, és még megérteni jól, elmélyülni benne, és aztán még talán újabb magyarázatok, összefüggéseket, rálátásokat tud mondani. Másik oldalon nagyon kell vigyázni, hogy ne legyen alaptalanul, hanem alaposan, jól kidolgozott legyen. Érdekes, a magyar rabbi között például voltak olyanok a magyar rabbi között, akik írtak, jegyzeteltek mindenféle tanítások. Ugye voltak olyanok, akik nem jegyzeteltek. Mert ők nem úgy érezték, hogy szeretnék megörökíteni, amit ők mondanak. A Josívában, amikor tanították, akkor mondtak mindenféle magyarázatokat, de nem örökítették meg. De a tanítványok, akik megértették és értékeltek, amit a rabbi mondott, szoktak jegyzetelni, és nagyon sok esetben a rabinak a halála után könyv is összeállt a rabinak a tanításából, csak nem az, amit a rabbi maga írt, hanem amit a tanítványok írtak az ő nevében. Más esetben a rabbik jegyzeteltek, de nem jelentették meg. Azt mondták, hogy az életem során nem merek megjelentetni könyvet, mások pedig megjelentettek könyvet még az életük során is. Miért nem akartak megjelentetni könyvet? Például a pozsonyi rabbi, a Hatam Szaifer az élete során talán egy pár oldalnyi anyagot adott le, valamelyik könyv ilyen mellékletteként, alig valami, ő semmiképpen nem akarta az élete során megjelentetni könyvet, azt mondta, nagyon-nagyon veszélyes, nagyon-nagyon rossz dolog az, hogy az ember megjelentetti a könyvet, és a célja nem az Isten nevéért, hanem lássanak az emberek, hogy milyen nagy tudós vagyok én. Azt mondta, ez borzasztóan rossz dolog. És ez az életesen nem akart megjelentetni könyvet, a halála után már nem tud büszkölkedni vele, és akkor nem baj, ha megjelenik. Voltak olyan rabik, mint a Munkácsi Spira rabbi, a Spira rabbi, aki meghalt 1936-ban vagy 37-ben, neki a nagyapja, Spiro Slomo Salamon, írt jegyzetet, és azt kérte, nem szeretne megjelentetni, még a halála után se. Tehát annyit megengedett magának a Spira rabbi, hogy a könyvében idézni belőle egy-két-három oldalnyi anyag az igen, mert a nagypapa csak nem akart külön könyvet megjelentetni, de az, hogy valaki idéz belőle, az unokája idéz belőle, az meg van engedve. De mondom, a Hatam Szaifer, ő megengedte a halála után jelentse meg, de nem, mivel félt az attól, hogy büszkelkedni fog vele, akkor nem az élete során. A más szempont volt a nagybátyánk, a Grünwald Mózes Huszti rabbi. Ő úgy érezte, hogy ha megjelentette az embert a saját írásai az élete során, az Isten őriz, lerövíti az életét. És ezért az élete során nem akart megjelentetni semmit. Sajnos így is meghalt 58-59 évesen, és sok kéziratja megjelent a halála után. A pápai Jösivában volt az egyik tanárom, egy Goldberger, aki állandóan ezzel hezitált, hogy adjon ki egy könyved a saját írásaiból, vagy nem. Igen, nem, állandóan ezzel hezitált. A végén írt a rebbének, a Lubavitchi rebbének, és írt ezt a kérdést, és azt mondta, hát a a Huszti rabbi azt attól tartott, hogy lerövidítene fogja az életét, most helyes vagy nem helyes. És ebbe azt válaszol, hogy biztos, hogy a holokauszt után, amikor olyan sok rabbi elpusztult, és olyan sok kézírat, a híres nagy rabbiknak a kéziratjai elpusztultak, akkor biztos, hogy ma már meg kell jelentetni mindent, és nem számítani semmire, és megjelentetni a könyvet. Igaz az, az a Goldberger rabbi még várt, még ezután is várt egy 20-30 évet, és csak mostanában kezdett kiadni egy pár kötetet, mert állandóan attól tartod, hogy lerövidjen az élet. Más rabbik pedig azt mondtak, az ember mindent megtegyen azért, hogy az élete során jelentse meg. Először azért, mert ki tudja, hogy az élet, ahogy a halála után lesz, aki fog ezzel foglalkozni. Kettő, amikor az ember előkészít egy kéziratot, nomtatásra, akkor még egyszer átnézi, és javít, és akkor tökéletes. Szemben, amikor csak jegyzettel, és nem jeleníti meg, azt már ráér ezt átnézni és pontosítani. A halála után pedig a családja vagy a tanítványa nem mernek bele javítani, és akkor nem annyira tökéletesen jelenik meg. És még egy érvelés, ha az ember az élete során megjeleníti, akkor ha lehet megcáfolni, vagy az ember elfogadja és visszavonja, vagy válaszol rá, és halála után erre van nincs lehetőség. Szóval ezek a különböző oldalai a dolognak, hogy jegyzetelni, vagy nem, megjeleníteni a halála után, vagy nem, az élete során, vagy nem. Szóval ezek a különböző dolgok. Én emlékszem, a pápai rabbi, a Huszti rabinak az unokája volt, ő szintén itt hezitált, és akkor mint melléklet más könyvekhez, azt már megengedte magának később, mint önálló könyv, nem igazán akarta, de állandóan előkészítette a kéziratjait nyomtatásra, átnézte, javította. Itt abban az időben ugye csak írógép volt, és akkor javította, és újra legépeltette, és aztán megint javította. Ugye a mai számítógépet már sokkal egyszerűbb belejavítani, és nem kell újra átgépelni. Láttam, hogy Aliz írt egy kommentet. Tóra tanulás önmagunk megítélése szerintem, hamis vétkes ember büntetés másokra nézve is tisztátalan. Ez is fontos, hogy tiszta tanítást kapjunk. Két kidős szimbolizálhatja. Jó, na, kicsit hosszú. Bálintnak van itt egy megjegyzés, hány éves most lett eltelt, még 30 év a Rebbe utasítása után. Hány éves lehet most? Szerintem egy 70 éves lehet ez a Goldberger, aki már végre kezdte kiadni az ő könyvét. Köszönöm a figyelmet, csak szeretném elmondani, milyen további órák lesznek. Jövő vasárnap folytatjuk azt a témát, amit tegnap kezdtünk, a Satchen, a házasság közvetítő és a szerelem vallásos fiatalok között, hogy jön az létre, és saját tapasztalatot is fogok mesélni. Holnap pedig átveszünk talmudi történetek, a második szentély, jeruzsálemi szentélynek a lerombolásának a történetei. A szerdán pedig kérdez a rabit, kérem, jöjjetek el, és tegyetek fel kérdéseket, múltkor nagyon sok mindent megbeszéltünk, és csütörtökön pedig heti szakasz a kabbalisztikus gondolatokon. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, jó éjszakát kívánok!